Hamarosan szövetkedvesém lesz, néhány nap múlva, vagyis szentek. Mózes harmadik könyvének a 19. fejezetének a második versében van ez a szó, nem csak elrejtve, hanem parancsként is számunkra. Tehát olvasom szóla ismét az Úr Mózesnek mondván. Szólj Izrael fiának egész gyülekezetéhez, és mondd nekik, szentek legyetek, mert én az Úr, a te is szentek, szent vagyok. Mégse erről akarok beszélni, ennek a folytatásáról most szerdai napon, és a 11. vers, ami talán mindent összefoglal, és kiemelkedően szól ebből a heti szakaszból nekünk, ami pedig úgy néz ki, ne órozzatok, se ne hazudjatok, és senki meg ne csalj az ő fele barátját. Vagyis ne lopj, ne csalj, ne hazudj. És többes számban. Többes számban, hiszen a törvényben ismerjük a ne lopnak a és a többi hasonló törvénynek a felsorolását, azonban itt a Mózes harmadik könyvének a 19. fejezetében többes számban hangzik el, ne orozzatok, ne hazudjatok, és senki meg ne csalj az ő fele barátját. Ne lopj, ne csalj, ne hazudj helyett, ne lopjatok, ne csaljatok, ne hazudjatok. És amikor erről kell beszélni, ennek a heti szakasznak a szentséghez kapcsolódó fogalmakról, akkor bizony, én azt hiszem, hogy igen kellemetlen és kényes témához érkezünk. Kellemetlen és kényes témához, hiszen most ez az ország is egy választás közepette, szinte a végén van már. Egyáltalán, amikor a világban kint, a hétköznapokban zajlik minden, akkor nekünk hogy szól most Isten igéje? Hogyan tovább? Inkább összeadnám talán a Mózes harmadik könyvének a 19. fejezeténél, ebből a 11. versből, ne lopj, ne hazudj, ne csalj, hogy ez felszólítás számunkra, a jövőre való tekintettel. Hiszen a szentség, mint olyan kiveszőfélbe levő, fogalom is már, és annyira kiveszőbe félő, hogy mindenki egymásra mutat, hogy loptál, mindenki a másikra mutat, hogy átvertél, csaltál, mindenki. De tulajdonképpen a világon szinte mindenhol az egész társadalom a rothadását éli meg. De mégis ebben a társadalomban élünk, mégis ebben az országban élünk, és mégis ebben az országban a keresztény gyülekezetek, keresztény közösségek. Mi a teendőnk? És én úgy gondolom, hogy ha Isten felhívta a figyelmet annak idején a választott népnek és többes számban, és amikor erről beszélünk hétköznaponként, hogy ez folyik mindenhol, akkor álljunk meg és nézzünk a tükörbe először saját munkkal. A megszentelődésnek az, hogy legyetek szentek, itt a bibliai versben nem úgy van azért, mert majd én megjutalmazolok és így tovább, legyetek szentek, én szent vagyok. Nincs benne adásvétel, nincs következménye, hanem parancsként adta Isten azt, ha én szent vagyok, neked is hozzá kell lenni. És igazából most a legveszélyesebb, legnehezebb problémák mindenhol lelepleződnek, pontosan a hazugság, a lopás és az egymásnak az átverése. Miért kell erről beszélni? És egészen szomorú az, amikor majd a napokban egy kicsit körülnéztem és gondolkodtam rajta, mi lehet ebben az országban, mi a probléma, és a világi emberektől is lehet tanulni. Kell tanulni, és a világnak a racionalitása, a világnak a tudósai is, akármilyen szinten is szakértők, de mégis nekünk üzenetet tudnak átadni, hogy bizony, a kereszténységen belül, a gyülekezeteken belül is ott vannak azok a problémák, amelyek nem csak a lopás, a hazudás és az egymás átverése, ezek már csak következmények, hanem azok, amik a társadalomban kint vannak. És mi van kint a magyar társadalomban is, beszéljünk őszintén. Arról szól a magyar társadalomnak a helyzete, hogy bizony volt egy túlfogyasztás, a képességek és a lehetőséghez képest a magyar ember azt hitte, hogy neki már minden szabad, és a szabadságon túl már a szabadosságot is elérte, de ez még nem is lett volna olyan nagy dolog, hogyha lett volna mögötte termelés is, de a termelés helyett a mai társadalom a közéletben semmi másra nem számít és vágyik, hogy majd az állambácsi, majd a társadalomnak majd az állam a jólétemet biztosítja. Elvárások vannak. És amikor ezekre ilyen gondolkodik az ember, hogy amikor túlfogyasztás van, amikor a változást, a jólétnek a megtartását, vagy a jólétnek a beérkezését, növekedését várja a mellettünk élő ember, vajon mi is történt? Hiszen az történt, hogy számtalan törvényt úgy, ahogy van, figyelmen kívül hagytak emberek, és ez már keresztény felelősség is, hogy hol vannak a törvények, a törvény tanítói és a törvénynek a megtartói is, akik bizonságtevők is egyben. Hiszen, hogyha én mindig arra vágyok, hogy másik ember, úgy, ahogy van majd az, aki engem el fog tartani, majd az állam minden egyes igényemet ki fogja elégíteni, szociális igényeimet, egészségügyi, szociális, kulturális és minden igényemet, és nem teszek semmit, ebből előbb-utóbb nagy baj lesz. Termelés nélküli fogyasztás egészen a teljes összetörésig fog vezetni, és amikor erről a problémáról kell beszélni, az ember nem akar politizálni sem, meg társadalmi tudományokkal foglalkozni, de előbb-utóbb begyűrűznek a gyülekezetekbe, és ugyanezt a mentalitást, a szellemiséget érezhetjük. Vagy nem érezzük, de hogy is nem érezzük, mikor arról beszélünk, hogy mindent az államtól vár el a mai ember a környezetünkbe, itt Kárpát-medencében, hogy majd az állam ad ezt, azt, amazt. Ennek előzménye volt, hogy az állambácsi szó néven működött ez, hogy az állam adott nekünk mindent, minden balatoni nyaralás, meg Trabantot, meg minden OTP kölcsön, és sok mindent, ami egy szociális helyzetben nagyon jó volt. Igaz, hogy a fizetésünk a zseppénz volt jóformán másokhoz képest. Megszoktuk az eltartott, az apa-gyerek viszonyát, a kiskorúságba tartásnak ezt a formáját megtanulta ez az ország, ahol bizony a gyerek mindig is elvárja az apukától, hogy legyen otthon mindig valami, mindig legyen a kívánságaim betöltve, és bármennyire is próbáljuk ezt eltusolni, a mai 50-es, 60-as, 70-es és akárhány éves embereknek tudniuk kell, és szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a gyülekezetekben is ugyanez van. A gyülekezet majd megadja azt, hogy nekem mit kell csinálni, a gyülekezet megadja nekem a lelki és szellemi igényeimet, sőt a fizikaiakat is, komfortosan kerülnek a gyülekezetek, kulturális, szociális egyesületek devalválódnak le, mert már a világ bejött a gyülekezetbe is. Sokan azért mennek a gyülekezetbe, mert a világban nem kapják meg azt, amire vágynak, kulturálisan, szociálisan nem találják meg azt a jó létet, amit reménykedtek valamikor, vagy megéltek bizonyos szinten, és szeretnék ezt stabilizálni. Tehát ezt a gyülekezettől várják. A gyülekezettől, és ezen belül is mehetünk tovább az egyszemélyes vezetéstől, a pásztort, a gyülekezet vezetőjétől várják el. Ez ebben az országban negatív történet, hogy az államtól vár mindenki mindent, legalábbis a többség azt várja, hogy majd az állam enyhít a gondokon, majd ilyen és olyan szociális és egyéb segélyeket ad, és nyugodtan tapsolhatunk a kulturális eseményeken ingyen bérmentve. Ugyanez bent van a gyülekezetekben is. Tehát amikor egy világi ember az országnak az állapotát reálisan, sőt racionálisan mérlegeli, akkor nekünk azzal kell szembesülnünk, hogy mindez hamarosan vagy már bent van, vagy szembe jön az országba. Szembe jön velünk, mint megoldandó kérdés. Különösen érdekesség az, hogy ha Magyarországra tekintünk, akkor a hazánkban a boldogtalanság olyan magas fokon van, hogy európai szinten mi vagyunk a legelső a boldogtalansági ranglistán. Az ember lakosságnak a 80%-a felelőssé teszi az államot, önmagát azért, hogy ilyen állapotok vannak, és igazából semmit nem akar tenni ezért. És a statisztikák is mutatnak azért nekünk bármennyire is előre, azt mutatják, amikor egy országban az 5% gondolkodik úgy, hogy nekünk is kellene valamit tenni, hogy az ország helyzete változzon, ez bizony elég szomorú helyzet, mert a 95% semmit nem akar tenni ezek szerint, vagy passzív minimum, és várja a sült galambot, és várja az eseményeket, hogy megváltozzanak. Vagy lázadni fog, sok minden lehetőség van. Nekünk viszont, akik közösségben élünk, szintén számolni kell ezzel. Ezt kell számolni azzal a gyülekezetekben is, aki aktívan akar valamit tenni, hogy előre menjen a gyülekezet, hogy éljen és szolgálat is működjön, és mindenben segítve legyen Krisztus ügye is. Ez talán ott is 5%, vagy valami jobb. Minden esetre, ha kint a világban 5% azoknak a aránya, akik szeretnének változást, és akarnak, és tudják, hogy be nekik is változtatni kell valamit, és részesnek kell lenni a változásba, tevékenyen segíteni azt, akkor bizony gyülekezetekben is ugyanezt megtapasztaljuk. Tehát ha egy közösségben élünk, figyelni kell a kintről bejövő támadásokra, ezek ilyen súnyi támadások, beszivárgások, mind a szivacs, hogy beszívja a vizet, Tehát tudomásul kell vennünk, hogy az, hogy egy gyülekezetben néhány ember akar valamit tenni, ez ugyanaz, mint a világban. A világban is csak a jajgatás megy, a boldogtalanság megy, és senki nem akar tenni semmit, hogy előrelépjünk. Érdekes módon vannak országok, ahol egészen másak ezek a ráták. Például tőlünk nem is olyan messze levő Csehországban a lakosság 49%-a a statisztikák szerint tudja, hogy tenni kell valamit, hogy a változások megtörténjenek, és ez eléggé csúnya arány az 5 és a 49 között a különbség. Tehát végül is ez a elégedetlenség, ez a boldogtalanság arról szól, hogy valami nagy baj van. Arról szól, hogy lehetséges, hogy kialakult itt a kapitalizmusnak a működése miatt is a szegények és gazdagok közötti különbségre. Talán nem is erről kell visszabeszélnünk, hogy mennyi a lakosságban az az arány, amelyik egyáltalán mindennapoknak a megélhetésért szenved és küzd, és mennyi az, amelyik dőzsöl. Hiszen a lakosságnak a bevételének a 60%-át az alapvető feltételeknek a biztosítására, a rezsiére és az élelmiszerére költi, de ennek ellenére nem lehet elmenni szó nélkül az mellett, hogy a magyar társadalom tulajdonképpen hedonista, tulajdonképpen túlfogyasztó, és ebből nem akar meggyógyulni. Ebből nem akar gyógyulni, és ebből nem is igazából lehet kijönni. Tehát ennek a bizonyos bajnak az oka a túlfogyasztás, vagy az, hogy sokan azt hiszik, hogy a túlfogyasztás nem is működik, hanem nekünk is van jogunk annyit fogyasztani, csak a béreink nincsenek annyira arányban a fogyasztási igényeinkkel, mint más országokban. Túlfogyasztás. Nem gondolható, el lehet a gondolni ám azt is, hogy a túlfogyasztás megint csak a gyülekezetekben is elérhető. Igen, túlfogyasztunk. Igen. Nem Isten igényéről szólunk, hogy hogyan, merre, mit kell tennünk ahhoz, hogy az életünk megváltozzon, hanem túlfogyasztók vagyunk. Túlfogyasztók vagyunk dicsőítésben, túlfogyasztók vagyunk mindenféle szellemi élményben, sikerben. És ez a túlfogyasztás nem élethez vezet, ez hervadáshoz vezet. Szellemi életnek, ha nincs meg az alapja, mondhatnám úgy, mint az életben a termelési alapja, ha a szellemi élet sem megy előre, hogyha nincs meg az az élet, amit Istentől átadott, Istennek átadott élet, és Isten rendjében működő, aktív, pozitív, szolgáló, és sokszor nagyon nehéz, és sok erőt igénylő szolgáló élet. Tehát Magyarországon mit kell tennünk? Mit kell tennünk? Lehet színni az amerikai politikát, gazdaságpolitikát, hogy ők okozták a gazdasági válságot a világon, lehet szídni a globalizálást, lehet szídni a gyarmatosításnak ezen formáját, de nekünk más kell tennünk, mi itt élünk, és változnunk kell, bármennyire, bármilyen irányba is halad a világ. Egy másik talán hitetlen embernek a véleményét is, hogyha előveszem, tulajdonképpen összegezi 6 pontban a magyarságnak, a magyarországi helyzetnek ezt a pessimista állapotát, ezt a várakozó és eléggé boldogtalan állapotát. Tulajdonképpen 6 pontban lehet valóban összesíteni azt, hogy miért van a magyar nemzet ilyen állapotban, és ennek figyelmeztető a mi szolgálatunk irányába. Az általam olvasott és ismert vélemény a következő, már pedig az, hogy Magyarországon a válások aránya iszonyatosan magas. Nagyon magas a munkanélküliség, nagyon magas a tőkében való bizalom hiánya, tehát nem hiszünk a pénzben sem, nem hiszünk a tőkésekben sem. Nincsenek civil szervezetek, tehát nincs egy önálló vélemény, kinyilvánítás, nincs képviselete az embereknek, a csoportjainak. Nagyfokú a politikai elégedetlenség, és itt, ami számunkra nagyon fontos, a vallásos emberek aránya nagyon kicsi. Szomorú vagyok. Egy hitetlen ember megállapítja Magyarországon a pessimizmushoz, ez az állapothoz, ez a pont is hozzájárul. Miközben olvasjuk, halljuk, hogy mennyi ébredés, és mi lesz még itt tenni, és mi van meg, mert halleluja jobbról, balról, akkor egy hitetlennek a leíratában olvashatom. Más országokhoz viszonyítva, ahol nincs olyan pessimizmus, ahol nincs olyan boldogtalanság, mint Magyarországon, igen alacsony a vallásos embereknek a száma. Nem a megkeresztelt és bejegyzett és egyáltalán élettelen vallásos emberekről beszélünk, hanem akiknek hitük van. Mi tehát a teendőnk? Mi tehát a teendőnk? Egyszerűen azonnal lépnünk kell. A boldogtalanságnak nem az a megoldása, hogy anyagi jólétet és anyagi jóléthez vehető evangéliumokat hirdessünk. Nem az a megoldása, hogy majd jó lesz majd az Úr, és rábízzuk úgy, mint annak idején a állam vezetőjére majd megadja népnek a minden jót. Nem a rábízás, a gyermeki módon való várakozás és a felelősség átterhelése Istenre, nem ez a megoldás, hanem az a megoldás, hogy nekünk már a mi életünkben mutatnunk kell azt, hogy van stabil alapunk. Hiszen akinek boldogtalansága van, párosul azzal, hogy nincs alapja. Akin viszont a boldogtalanok közé nem sorolható be, az egyértelműen hitben él. Tulajdonképpen ez az első lépés, a mi életünk bizonságával mások felé kell vinni azt a biztonságot, ami még az emberi boldogtalanságot is föloldja és előzi. Tehát a statisztikák mutatják, és szembesíti a kereszténységet az állapotával. Igen, van formális kereszténység, x százalék, 1% adójával, de igazából kevés az olyan ember, aki valóban szilárd talajokon áll. Kevés az az ember, aki szilárd alapokon áll, és tudja önmagát is képviselni úgy, hogy Isten törvényeit képviseli mások irányába. Mondhatnám így, hogy civil szervezetek. Igen, amikor nem politizál valaki, hanem egyszerűen kontrollként el tudja mondani, hogy az Isten törvényével nem egyezik, iskolarend, egészségügy, vagy bármi, ami az állam működéséhez kapcsolódik. Nincsenek. Nincsenek, akiknek alapos szavuk lehet, bibliai alapuk. Az az alap, amit Isten adott törvényt, azt nem tudják továbbvinni mások felé felelősen, képviselve a családot, képviselve a közösséget, a társadalmat, akár az egyházat is. Nincsenek emberek, tulajdonképpen csak formális kereszténység van. És ugyanakkor a bizalom egyértelmű, hogy hiányzik másik ember felé is, hiszen csak azok tudnak együtt dolgozni, akik egy alapon vannak, csak az ország tud előrelépni, ahol egységes valami, csak az a család tud jól működni, funkcionálni, ahol egység van a családban, de ahol nincsen hit, milyen egységről beszélhetünk? Egyértelműen akkor jön be ez az isteni parancs, hogy ne lopj, ne csalj és ne hazudj. Ekkor jön be, mert csak ez tart össze embereket. A pénz, a profit, és az, hogy hogy tudom másik embert leuralni a pénzzel, hogy jutok még többhöz hozzá. Isten nem véletlen adta ezt a parancsot, ezt a hármas parancsot idejekorán, ne orozzatok, ne hozadjatok, és senki meg ne csalja az ő fele barátját. Isten pontosan azt akarja, hogy szent legyen minden. De a szentségnek az első lépése az hitben meg kell, hogy szülessen még több ember, és még többen bizonsággal kell mások előtt élni. És ebben a pillanatban sok-sok törvény a helyre kerül. Helyre kerül akár a munkanélkülség törvénye is. Hiszen a munkanélküliség is bizonyos értelemben mérlegre lehet tenni, hogy hol és miért van munkanélküliség. És egyáltalán mi a munkanélküliség, hiszen ebben az országban a gőgösség sokkal nagyobb, mint a munkanélküliség, hiszen túlképzések is vannak, ami messze nem adnak annyi képzettséget, hogy egyik ember a másiknál többet tudjon. Igen, ma hiány szakmák vannak, és hiányoznak az asztalosok, a lakatosok, és mindenki, aki két kezét tudja használni, pedig Isten azért adta a talentumokat, hogy működjön a termelés, és a működéshez szükséges feladatokat is ellássák emberek. Isten nem azért adta a talentumokat, hogy fogyasszunk, és fogyasszunk, és fogyasszunk, és értelmetlen fogyasszunk, amivel el is fogyasszuk ennek a világunknak, ennek a földünknek minden tartalékát is. Tehát előre kell mennünk, és az első, hogy hitben kell előre lépnünk. Hitben. Bizonságnak kell lenni. És amikor itt felsoroltam ezeket a dolgokat, nem mutogatni kell. Nem mutogatni kell a gyarmatosításra, igen, folyik. Folyik a globalizálás, keresztény globalizálás, karizmatikus globalizálás, ökumenikus globalizálás, folyik minden szinten. De nem ez a mi feladatunk, hogy bűnbakokat keressünk, bár a heti szakasznak a bűnbak is benne van a tartalmában, hanem az a feladatunk, hogy ne vegyünk ebben részt. Ez nem ellenségeskedés, hanem annyit jelent, állítsuk helyre végre a családot. Ahol a család működik, akkor már is egy ponttal elmondhatjuk, hogy a boldogságnak olyan forrása indult meg, ami világban hiányzik. Hiányzik a család, egyre inkább, egyre több a válás. De miért több a válás? Azért, mert hitetlenség a gyökere. Amikor Kárpátalján szolgáltam éveken keresztül, nagyon szomorú szívvel gondolok vissza, hogy abban a helyzetben, abban a gazdasági helyzetben, abban a szegénységben kik hagyták ott először a családot? Mi volt a család első problémája? Az, hogy a férfiak szöktek meg. Bizony rengeteg családdal találkoztam, ahol az anya 4-5 akárhány gyerekkel ott maradt egyedül, mert a férje megszökött. Elment Magyarországra, Ukrajnából, a Kárpátaljáról, elment máshova, megszökött a feladat elől. És ha ő valóban Isten igéjén van, és Isten igéjében engedelmesen él, soha nem tudta volna otthagyni a családot. Már csak az ember szereteti törvények miatt sem. Az önzésnek nyoma se lehetett volna, hiszen a gyermekét egyetlen apának se szabad otthagynia, és a feleségét sem. Az elválásnak ezt a fokát a felelősségnek az eltolása, és bizony becsapások voltak, amikor valaki azt mondta, hogy elmegyek pénzt keresni Magyarországra, és otthagyva a családot új kapcsolatot épített, és soha többet nem ment vissza oda. Bizony ezeket mind szembesíteni kellene azokat az embereket, akik meglépték ezt a hármas törvénynek a elmulasztását, hazudtál. Hazudtál, mert családapaként nem voltál családapa. Hazudtál, loptál, mert elloptad a szívedet a gyerekettől, elloptad azt, amit adni kellett volna neki, mert önző voltál, ott hagytad a családodat. És a családnak a szétesése vagy nem működése, én úgy gondolom, alapvető és nagy probléma egész kultúrát Európánkban, de hazánkban is. Nem én mondom, világi statisztika, nagy a válások aránya. Sőt, a mai nap éppen pont a médiából férfüllel hallottam, hogy a születendő gyermekek száma szintén kevesebb lett már az idén, a házasságok megint csak kevesebbek köttettek. Megint a félelem, megint a hitetlenség, és ilyenkor őszintén meg kell állni Isten előtt. Istenem, nem tartottam én meg a törvényt, és ezért nem vagyok hitelképes, nem vagyok bizonságtevő, és ezért ilyen az az ország, mert mi hívők nem voltunk a helyünkön. Mert ahol hit van, ott van család, ott nem kérdés a munka, nem kérdés az a törvény, amit Isten adott, hogy keresd meg a kenyeredet, és tartsd el a gyermekedet, és növeld fel, és építsed a családodat. Mindez, ami felkerült minimumként, felkerült problémaként, ez egy hívő embernek szóba se kerülhet, hogy ott lehet az életében láthatóan. Hiszen egy hívő embernek önmagába boldognak kell lenni, mert van alapja, önmagának boldognak kell lenni, hogy nem nincs egyedül, hanem társat kapott, és méltó társat, és vele egyenrangú feleséget, és háladással tud arra gondolni, hogy Isten mi gyermeke is megáldotta, ami persze feladat, és persze még több munka adott esetben. És egy hívő embernek nem a társadalom és a tőkében való bizalomba kell megrendülnie, hanem hitébe kell növekedni, hogy Isten úr lehet ebben a helyzetben is, ha mi neki átadjuk a hatalmat, akkor még a társadalom vezetője, a politikusok fölött is lehet úr. Ezen kívül egy hívő ember sem maradhat csöndben, hiszen a civil szervezeteknek a gyengesége az annyit jelent, mint a kisgyerekek nem mernek megszólalni. Ugyanaz a hasonlóság, és ugyanakkor hol vannak a keresztények, akik nem érdekből, nem politikából és nem haszonból, hanem Isten igéjét hangosan és erősen kimondják, hogy nem, mi nem, és tiltakozunk bizonyos törvények vagy törvénytelenségek ellen. Hol van a mi hangunk, ami nem deviancia, nem lázadás, hanem Isten igéjének és Isten törvényének a deklarálása, olyan, mint annak idején Izrael királya mellett ott volt a proféta kontrollként, hol vannak a hívők kontrollként ebben a nyomorult világban, amit akár magyarországi állapotnak is hívhatom. Tehát, amit negatívként a világ felsorol, mi nekünk az első feladatunk a saját magunk életében számon kérjük önmagunktól is. Hol van a mi hitünk, mire alapozunk. Mi is jajgatunk a boldogtalanakkal, hogy nem tudjuk megvenni azt a drága dolgot, amire semmi szükségünk van. Hol vagyunk mi, hol vagyunk ebben a kérdésben megítélhetőek? Hol vagyunk abban megítélhetőek, hogy szótlanul nézzük azt, ami folyik 70 éve, akárhány éve, 1000 éve? Hol vannak a hívő embereknek a szavai, hogy oda tudtak volna állni, hogy igen, akár a papok beszélnek félre, akár a politikusok, mi Isten igéjét, Isten törvényét tesszük előre. Újra azt kell mondanom, hogy a zsidóság azért mégiscsak példakép ebben, negatívként és pozitívként is. Ha a zsidó hagyományokat tekintem, bizonságként a zsidó életekben ott van. A családnak ma is van egy összetartó ereje. Sőt, még a népnek is van egy összetartó ereje, hogy tartozom valakihez, hiszen akárhol is zsidó az ember, jó tudnia, hogy 6000 vagy 5000 akárhány ezer kilométer távolságra egy másik zsidó van, aki testvérem. Összetartozás. Bizony ez bibliai alapokon, hit alapján kezdődött, mert elfogadta a nép Istennek az akaratát és Isten igerét. Van talaj, amin álljon. Bár sok embernél nem krisztusi alap, de az Isten akaratának az elfogadása is önmagában, Isten szellemének a vezetése is egy komoly és hatalmas nagy alap, ami megtartotta ezt a népet, és nem megtarthat másokat, és lehet koppintani. És bizony, amikor Izrael népét tekintünk, akkor a munka kérdése se kérdés. Ha elmegy valaki Izraelbe, nagyon jól tudja, hogy nem kérdés, hogy milyen végzettségem van, hanem mit lehet megfogni, és miben tudok építeni egy olyan országot, ami a hazám. Lehet tanulni a zsidóságtól, hiszen zömmel ezek mind megmaradtak, amit negatívként lehet hozni, hiszen a civil szervezetek erőtlensége Magyarországon szembe nyugodtan el lehet mondani, hogy a zsidóságon belül mindig is megszólal a Tóra, Isten törvénye. Ez pedig így nem lehet. Nem törvényeskedés van, hanem ennek a bibliai versnek a megerősítése, legyetek szentek, mert én is szent vagyok. A szentség együtt jár a törvénnyel, a törvény együtt jár a tisztulással, megszabadulással, és az igazságnak, Isten megítélésének a kegyellemmel való társulásával, való életeket helyreállításával. Helyre kellene állítani mindent, ami körülöttünk van. És az első kérdés, hogy bennünk valóban ezek rendben vannak-e. Rendben van-e a család, rendben van az, hogy kinyitom a szám, mert férfi vagyok, de nem a magam igazát, hanem Isten igazát ki tudom mondani. Megvan-e az alapom, hogy tudom, miért vagyok a Földön, férfiként, nőként, családapaként, és amit Isten rábízott abban a feladatban. Tudom-e? És akkor azt mondhatom, lehet, hogy ez most ennek a népnek és ennek a területnek a sajátossága, amit ezt be a 6 pontban felsoroltam. Lehet, hogy másoknál a válaság aránya növekszik, és a munkanélküliség megint csak növekszik. Lehetséges, hogy nem bíznak már senkibe, lehetséges, hogy már meg se szólalnak, már arra sincsen erejük, vagy olyan kiskorú korban vannak. Az elégedettség helyett egy elégedetlenség van, folyamatos dörmögés van az emberekben, és ugyanakkor semmiben nem hisznek. Én úgy gondolom, hogy kontraként, kontrollként és ellenpontként ott kell lennünk. Igen, nekünk van kiben hinnünk, igen, mi kinyithatjuk a szánkat Isten igéjét, törvényét és ígéretét, teljes igéjét hozva. Igen, ki kell nyitnunk, és igazán nekünk nem emberbe kell bíznunk, hogy hogy fogják egymással folytatni ezt a ne lop, ne csaj, ne hazudnak a negatív formáját. Nem érdekel, ki lop, ki csal, ki hazudik. Egy biztos, Isten soha nem lopott, soha nem csalt és sose hazudott, és nekünk se engedi ezt meg, nekünk kell a helyünkre állni. Tehát amikor ez a szó megszólal, könnyű antiszemitának lenni, hogy nézd meg a zsidót, a kamatra szedt a pénzt, nézd meg. Ez minden embernek szólt ez a törvény, és minden embernek szól ez a törvény. Amikor viszont valaki hitben jár, és alapja van, és valóban boldog Krisztusban, akkor is ez a figyelmeztetésként elhangozhat irányunkba, nehogy véletlenül olyanhoz nyúljál, ami nem a tiéd. Nehogy véletlenül többletet fogyasszál, amire nincs szükséged. Ne hízzál semmivel. Nem kell neked nagyobbnak lenni és gazdagabbnak lenni, neked boldogan kell élni. Nem kell hazudni. Hazudás az eltitkolás a szegény előtt, épp olyan hazugság, mint valakit becsapni, hogy elvegyem tőle. Minden irányba lehet hazudni, minden irányba át lehet verni a másik embert, minden irányba lehet önimádatban belehalni. Én úgy gondolom, vizsgáljuk először önmagunkat meg, hogy figyelmeztetés lehessen csak számunkra ez a bibliai vers, hogy ne lopj, ne hazudj, ne csald meg a másikat. Soha, még akkor is, ha ma tiszta és hitben bizonságtevő az életed is, hiszen emberek vagyunk, könnyen beleeshetünk ilyen csalódásokban, hiszen a világ folyamatosan szennyezés, folyamatosan próbál beszivárogni az életünkbe. Azonban a keresztény gyülekezetekben is figyelmeztetőként el kell hangozni, ne lopj, ne csalj, ne hazudj. Ne mondj olyat, ami a te érdeket, hanem Isten igéjét tisztán mondjad. még akkor is, hogyha nem tetszik valakinek. Ne vezess senkit félre. Számtalan törvény van a heti szakasznak a további részében, ebbe a fejezetekben. Bizony, ezeket az emberiességi törvényeket mind-mind meg kellene néznünk, hogy valóban a gyülekezetben nincs-e ott. Amikor érdekből prédikál valaki, amikor ellopja valakitől az időt, mert nem érek rá, amikor ellopja valakinek az idejét, mert használni akarja, oly sok, de oly sok variációt lehetne hozni. Én úgy gondolom, sűrítsük össze, te ne lopjál, te ne csaljál, te ne orozzál mástól, semmit ne vezess félre valakit. Bár a Bibliában pontosan ennek az ellentétjét lehet olvasni. Ti. És ha ti, az annyit jelent, hogy valamennyien. Valamennyünknek szól a heti szakasznak ez a felszólítás, a kemény. Ne orozzatok, se ne hazudjatok, és senki meg ne csalja az ő fele barátját. Ebben a világban, ahol minden erről szól, meglopni, ellopni, akár mindenkitől mindent. Hiszen, hogyha egy autóba egy ember ül, és 2000 köbcentivel rohangál valahova, tőled és tőlem lopja el az oxigént, ami közös. De sok minden ilyet mondhatnék. Ne orozz, ne csempézz el magadnak, ne dugd el más elől a szívedet, a szeretetet, azt, amit minden embernek adott Isten, ne vedd el mástól, és ne hazudj, ne vezess félre a másikat, ne csap be a másikat, mert lehet, hogy az egyenes útról viszed el, amikor félrevezeted. Tehát ez a kérdés, mi vagyunk-e rendben? Mi vagyunk-e rendben, vagy megéljük a bűnös embernek azt, hogy csodálatosan szépnek látszó, gyönyörűen látható valóságát. Mutogatunk a másikra tolvaj, mutogatunk a másikra becsaptak, mutogatunk a másikra, hogy velem történt, és ebben a pillanatban én úgy mondom, Isten ítéljen meg mi bennünket először. Ne foglalkozunk azzal, mi történik a világban, ne legyünk a része a világnak, hanem bizonság legyünk másoknak, és ha kell, akkor valóban szóljunk. Szóljunk, hiszen hiányzik a kiáltószó, hiányzik, mint ahogy az a világi statisztika is mutatja, nem képviselt a törvény, és az embereknek a jogai, amit Istentől kaptak, nincsenek képviselve méltó módon, megfelelő módon. Talán én azt hiszem, ez irányt is mutat politikára, gyülekezetre, mindenre. Senki, de senki ne kerülje ki ezt a törvényt. Az, hogy a másét elvenni, az, hogy mást félrevezetni, hazudni, és mást becsapni, csalni. Senki ne tegye. És csak annak szavazhatunk, és annak adhatjuk a testvéri kezünket, aki ezt a törvényt betartja. De van jogunk szólni. Ne tedd, mert én se teszem. Úgy, ahogy Isten mondta a fejezetnek az elején, szentek legyetek, mert én is az vagyok. Nem azért, mert jutalmad van, hanem azért, mert én is. Azért, mert Isten megmutatta, mi a szentség, Isten megadta a törvényeit, ami a szentséghez elvezet. Ez nem szentségi mozgalom, hanem a saját érdekünk, a saját életünk, és Isten törvényei így lesznek számunkra valóságok a mai nehéz helyzetben. Hogyan tovább? Keresztény gyülekezetben, szolgálatban. Első tehát el kell kezdenünk ezeket a minuszakat megtekinteni, hogy valóban minuszak-e, hogy elégedettek-e az emberek. Mert aki Istenben van, Krisztusban van az élete, mindennel elégedett. Bőséggel ellátja Isten minden azzal, ami szükség. És kiesik abból a harcból, amelyik éppen a egymást túllicitáló többlet fölöslegekért küzdő harca, túltermelés helyett a túlfogyasztásnak a harca. Ugyanakkor természetesen, ha igazából Krisztus testében van valaki, akkor a másik emberrel és annak a tevékenységével sincs elégedetlenségem, legfeljebb magamra tudom mondani, hogy nem tartottam be törvényt, aminek következményei vannak. Tehát ezt a bizonyos boldogság szintet elérő dolgokat, amik hiányoznak és negatívba vezették a boldogság szintét ennek az országnak, ennek a népnek is, ezt kell először megnézni, hogy állnak a családok a gyülekezetekbe, hogy állnak az emberek egymáshoz a házasságban, tényleg társak vagy nehéz esetben elválnak, vagy ellene mennek, vagy önzőek lesznek. Egyre többet kell tehát a házasságról tanítani, egyre többet kell kérni és biztatni mindenkit, hogy légy bizonságtevő, hogy a hitedet ebben a helyzetben mutasd meg másoknak, és igen, elő kell venni Isten törvényét, mert a világban némaik az emberek, és mind a birkák tűrik azt, hogy törvénytelensége szüljön, és ha olyan törvények jönnének, ami már Isten törvényével szembe is van, bizony szabad szólni, nem kardot rántani, és szabadságharcot folytatni, és lázadni, a lázadás a sátán szelleme, hanem kimondani, ez pedig nem így van, és kimondani, én pedig nem tágítok, és engem nem lehet félrevezetni. Van feladatunk, saját életünk, házasságunk, saját kimondott szavunk, saját bizonságunk, a saját stabilitásunk, hogy lássa más ember is, mind-mind nem csak fegyver, hanem kötelesség is részünkről. Azért kötelesség, hogy történjen valami változás, de igazából az igazi változás megint csak nem emberi lesz, nem újabb recept szerinti, hanem a hívő ember bizonságtétele az, ami teljes és végleges változást adhat.